Jó estét kívánok, Ignát Márk vagyok, az Aréna stúdiójában pedig Gyürk András, a Fidesz európai parlamenti képviselője, a párt kampányfőnöke. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó estét kívánok.
A november közepén Orbán Viktor, a Fidesz elnöke azt mondta, hogy a leendő kormány nem tűzhet ki annál kisebb célt maga elé, mint hogy 20 év alatt megszüntesse Magyarország energiafüggőségét. Ezt ugye a 4. Energia Fórumon mondta. Az ön tollából pedig a pénteki Népszabadságban jelent meg egy cikk, aminek az a címe, hogy lépéskényszer, és hát ami gyakorlatilag rímel arra, amit Orbán Viktor november közepén mondott, és amire akkor azért elég sokan felkapták a fejüket. Mert hogy ez így nagyon szépen hangzik, és nyilvánvalóan senki nem vitatja, hogy Magyarországnak az van a jó, hogyha az a következő 20 évben, vagy akár 30 évben, vagy 40 évben is független legyen az energia szempontjából, de hát ez hogyan?
Ugye két dolgot érdemes talán tisztázni, mielőtt erre válaszolunk. Az első az az, hogy Magyarország energiafüggősége az példátlan mértékű az Európai Unión belül. Egészen pontosan egyetlen egy energiaforrásnak való kitettségünk, az példátlan, ez a gáz, és azon belül pedig egy partnernek való kiszolgáltatottságunk, ez pedig Oroszország.
Magyarországnál 80%-os gyakorlatilag.
Pontosan, így van. Magyarországnál több gáz csak Hollandia használ az Unióban, arányosan természetesen, de Hollandia exportál gázt, mi pedig importálunk, és valóban szinte kizárólag egyetlen egy forrásból, Oroszországból, úgy, hogy a háztartások 80%-a gázt használ. Ez hihetetlen mértékű kiszolgáltatottság. Ez az első dolog, amit figyelembe kell venni. A második dolog az az, hogy az Európai Unió célul tűzte ki az energetikai függetlenség megteremtését. Tehát amit Orbán Viktor mondott, az, ha úgy tetszik, gyakorlatilag szó szerint megegyezik azzal, amit Andris Piebalgs mondott, az Európai Unió energetikáért felelős biztosa az év elején, úgy fogalmazott, hogy egy emberöltön belül az Európai Uniónak meg kell teremtenie a függetlenséget, a lehető legközelebb kell jutnia ehhez. Tehát egy Európai Uniós célkitűzéssel állunk szemben, úgy egyébként, hogy az Unió kiszolgáltatottsága ma jóval elmarad Magyarországétól.
Az Unió ezért tűnik szolidabbnak, amit az Európai Unió mond, mert hogy ők olyan 50% körül vannak, és attól tartanak, hogy 70-re megy föl.
Így van.
Mi meg 80%-nál tartunk, és azt mondjuk, hogy 20 év alatt.
Pontosan. Ezért azt is érdemes tisztába tenni, hogy mit is értünk energiafüggetlenség alatt. Energiafüggetlenség alatt azt értjük, hogy a magunk urai lehetünk végre az energia területén is, hogy megszüntetjük a kiszolgáltatottságunkat egyetlen egy partner irányába. Ez a partner ugye Oroszország. Ez nem jelent bezárkózást, nem jelent befelé fordulást, nem jelentett önellátást sem természetesen. Erről szó nincsen, ezt épészel nem lehet elképzelni.
Tehát lefordítva ez mondjuk azt is jelenteti, hogy marad 80%-os kitettség kívülről, csak nem egy országtól függve, hanem mondjuk több helyről.
Így van, azt mondhatjuk, hogy
ez is afelé halad, hogy ne legyünk annyira kiszolgáltatottak.
Azzal, hogy afelé halad, azzal egyetértek, így van. Tehát ez egy fontos eszköze lehet a megoldásnak, az energiafüggetlenség elérésének ez egy fontos eszköze lehet. Ezt nevezik úgy, hogy diverzifikáció. Megpróbáljuk a gázt beszerezni más forrásból, más útvonalon. Erre egyébként vannak tervek, vannak projektek, jól ismert projektek is, ugye a Nabucco projekt például, a déli áramlat projekt, ami kevesebbet kínál, mint a Nabucco, hiszen bár más útvonalon hozná a gázt, de ugyanabból a forrásból, orosz forrásból. És még említhetnénk a Horvátországból érkező vezeték tervét, aminek az Adriai végén egy LNG terminálra lenne szükség, amely cseppfolyósított állapotú gázt alakítana vissza, és aztán ez vezetéken jutna el Magyarországra, és ilyen módon akár Katár távoli helyek is forrásként szóba jöhetnének. Tehát valóban a diverzifikáció, új beszerzési források, új útvonalak hozzásegítenek bennünket az energiafüggetlenséghez.
De eltérítettem egy kicsit, igen, ott tartok, igen, de a függetlenség és hogy az Unió hogyan...
De én azt gondolom, hogy ennél vannak lépcsőfokok, amelyek fontosabbak, ha úgy tetszik, bár ezeket lehet talán kicsit képzavar egyszerre venni ezeket a lépcsőfokokat. Hadd említsem az energiahatékonyság kérdését. Ezt el szoktuk felejteni, pedig ha valami közelebb visz minket a függetlenséghez, az az, hogyha kevesebb energiát használunk föl. És itt Magyarországnak sajnos óriási a mozgástere. De szerencsére ez lehetőséget jelent. Elég, hogyha csak a pazarló háztartásainkra gondolunk, a rossz szigetelésekre. A lakások hőszigetelésének javítását, fűtésrendszerek korszerűsítésén 50%-ot lehetne spórolni. De az ipar területén is bőven lehetne spórolni, és hát a nem felhasznált gáznál olcsóbb nincsen, és a nem felhasznált gáz természetesen a kiszolgáltatottságunkat sem növeli.
Hát én hallottam, hogy készült egy olyan tanulmány, ami egyebek mellett azt mondja, hogy abból a pénzből, amit Magyarország a majdan megépülő Nabucco gázvezetékre fordít, abból a pénzből a magyar épületeket olyan szinten lehetne korszerűsíteni, hogy pontosan annyival kevesebb lenne a gázszükségletünk, ami a Nabuccon jönne majd.
A Nabuccóra Magyarország nem fordít költségvetési pénzt. A Nabucco a konzorciumban résztvevő vállalkozások pénzéből épül. Ezen ilyen módon a MOL-ból is természetesen. És ezen túlmenően Európai Uniós hitelből, támogatásból, forrásból, ha úgy tetszik, áttételesen természetesen magyar uniós adófizetői forintokból is. De azért, azért érdemes világossá tenni, hogy ebben ilyen módon közvetlenül a magyar költségvetést érintő tehertétel nincs is. Egyébként az állítás lényegével egyetértek, tehát az energia hatékonyságra bőven lehetne fordítani forrásokat. Hagy mondjam most a Nabucco helyett, megjelölve forrásként az Európai Uniós forrásokat, amelyeknek a felhasználási jelenlegi rendeltetésével sok tekintetben nehéz egyetérteni. Tehát amikor 40 centis kilátók épülnek, akkor az ember nem érti, hogy miért nem inkább energiahatékonysági beruházásokra fordítjuk a pénzt, ahol ez meg is térülne. Egyébként a létező energiahatékonysági pályázatok, vagy zöld energiapályázatok pedig nagyon alacsony fokban kihasználhatóak, mert nem igazán hasznosíthatóak ezek. Itt sok-sok milliárdról, 10 milliárdról van szó egyébként, ami rendelkezésre állna forrásként, és akkor még a kibocsátási kvótákból származó bevételről nem is beszélek, amely rendelkezésre állna forrásként zöld beruházásra, vagy energiahatékonysági beruházásra. Ezek, ha megvalósulnak, óriási lépést jelenthetnek az energiafüggetlensége irányába, mert rögtön hagyd tegyem hozzá, hogy ha már beszéltünk a diverzifikációról, a gáz esetében értelemszerűen, beszéltünk az energiahatékonyságról, akkor harmadik elemként meg kell jelölni a zöld energia tételét is. A zöld energia arányának növelése is hozzásegít bennünket az energiafüggetlenséghez, hiszen itt nyilvánvalóan mondjuk a geotermiáról van szó, vagy szélenergiáról, napenergiáról, biomasszáról, saját forrásból dolgozunk, hogyha úgy tetszik. Ezzel a kitettségünket, kiszolgáltatottságunkat nem növeljük, épp ellenkezőleg csökkentjük. Tehát egy szerencsésebb energiamix is hozzásegít bennünket az energiafüggetlenséghez.
Mi az Európai Unió stratégia, és az a miénk is-e?
Talán onnan érdemes kezdeni, hogy közös európai energiapolitika ma nincsen. Sokat beszélünk a közös európai energiapolitikáról, néha már úgy tűnik, mintha lenne is ilyen, de a valóságban nincsen. Az energia nem tartozik az úgynevezett közös politikák közé, tagállami hatáskörben maradt. Itt tehát a tagállami kormányoknak, a magyar kormánynak is óriási a felelőssége abban, hogy milyen irányban tesz lépéseket. Persze az Unió maga, gondolok itt az Európai Bizottságra, az Európai Parlamentre, irányokat kijelöl, javasol, és ezek én azt gondolom, hogy alapvetően a mi érdekünknek megfelelő irányok. Ha például az energiafüggetlenség kérdésére gondolok, épp az előbb idéztem az illetékes európai biztos, akkor ez igen, ez egy olyan cél, ami számunkra fontos. Hogyha arra gondolok, hogy most dolgozunk éppen az Európai Parlamentben egy gázellátás biztonságát növelő direktíva elfogadásán, akkor azt mondom, hogy igen, ez is számunkra egy követhető irány, de rögtön hozzá kell tennem, hogy ahhoz, hogy követni tudjuk ezt az irányt, ahhoz beruházásokra van szükség. A gázellátási direktíva úgy fogalmaz, hogy meg kell teremteni a lehető legszélesebb összeköttetést a tagállamok között. Rendben van, ezzel egyetértünk. De ehhez pénz kell, valamennyi forrást ad az Európai Unió, most például a magyar-szlovák összeköttetésre, de ennél többre van szükség, létrehozni a magyar-horvát összeköttetést, az előbb beszéltem ennek a jelentőségéről, az Adria irányából ez forrást jelent.
Franciaország és Belgium között én úgy tudom, hogy jóval nagyobb mértékben támogatja az összeköttetést, ahol egyébként jelenleg is jóval nagyobb az összeköttetés, mint mondjuk a magyar-szlovákot vagy a magyar-horvátot.
Igen, egyfajta kettős mérce sajnos itt érvényesül. Valóban Nyugat-Európában a gázvezetékhálózatok összeköttetése jóval sűrűbb, mint ebben a térségben. Itt gyakorlatilag a szocializmusból örökölt gázvezetékhálózattal küzdünk. Ez egy kelet-nyugat irányú gázvezetékhálózat. Az egykori Szovjetunióban, Oroszországból érkezik ugye a mi térségben a testvériség gázvezeték, és aztán ebből kap mondjuk Szlovákia és Magyarország is, de a két ország között nincsen összeköttetés. Tehát ha az egyikben probléma van, a másik nem tud segíteni. Ugyanúgy, hogy a lengyelek fele sincsen meg az összeköttetés, és nincsen meg délre, Horvátország irányába az összeköttetés, vagy éppen Románia irányába sincsen összeköttetés. Ez egy, gyakorlatilag az észak-dél dimenzió hiányzik. Ez egy tarthatatlan helyzet, és nem szerencsés az, hogyha az Európai Unió mondjuk egyenlő mértékben itt ez a helyzet, támogatja a belga-francia határon létrejövő hetedik összeköttetést, a már meglévő hat mellé, egyenlő mértékben azzal, amit a magyar-szlovák összeköttetésre ad, ami pedig az első a maga nemében.
Ugye itt most a gázról beszélünk főleg, de hát ez egy elég sajátos fejlődés, vagy sajátos energiapolitika eredménye az, hogy Magyarországon gyakorlatilag a fűtés az gáz, illetve távfűtés, de hát a távfűtés is jelentős mértékben gáz felhasználásával jön létre. Ugye azért Európában is nagyon sok olyan ország van, ahol ennél jóval kisebb mértékben használják a gázt mondjuk fűtésre. Tehát sokkal nagyobb mértékben használják például a villanyt. Ezen hogyan lehet változtatni? Mert ez gyakorlatilag Magyarországon mondom, egy stratégia volt, egy állam által is támogatott és forszírozott módja volt az energiaellátásnak.
Ez így van, erről szólt a 80-as évek, erről szólt a 90-es évek.
És aztán ez lett előadva, ráadásul nyugati cégeknek, akik nyilvánvalóan ebben a pillanatban ragaszkodnak ahhoz, hogy azt a hálózatot, azt az infrastruktúrát, amit megvettek, amit használnak, abból ők továbbra is nyilvánvalóan hasznot szeretnének kivenni.
Ez így van, a 80-as évek, 90-es évek politikája az erről szólt, egyfajta civilizációs fokmérő lett, hogy ott van-e a gáz egy településen, vagy sem. Mert a gáz olcsónak tűnt, és az ellátás pedig biztosnak. Ma a helyzet pont az ellenkezője ennek. Ma a gáz drága, és az ellátás pedig bizonytalan. A kettő összefügg. Ez azért van így, mert egyetlen egy forrásból érkezik a gáz, és az a forrás egyre kevésbé tűnik megbízhatónak. És mivel egyetlen egy forrásból érkezik, ezért ez az egy forrás, ez az árat is képes diktálni. Tehát ez nem csak ellátásbiztonsági problémát eredményez, mondjuk politikai okok miatt nem érkezik meg a gáz keletről, lehet, hogy nem velünk van vitája Oroszországnak, hanem Ukrajnának, de a végeredmény mégiscsak ez. Ez nem csak ellátásbiztonsági problémát eredményez, hanem ez azt jelenti, hogy ha ez így marad, akkor az ár tekintetében örökre kiszolgáltatottak maradunk ennek az egyetlen egy partnernek. Köthetünk mi hosszú távú megállapodást, és bízhatunk abban, hogy ezt a partner betartja. De ha nem tartja be, és ennek a partnernek az esetében erre már volt példa más országok vonatkozásában, de ha nem tartja be, akkor nincs a felláta.
Hát úgy tűnik, hogy ez nem mindig csak rajtunk
múlik. Fog javasolni egy új árat, és akkor azt az új árat leszünk kénytelnek megfizetni. Ezért gondolom azt, hogy hosszabb távon mindenképpen diversifikációra van szükség. Nem a gáz kiiktatására a magyar energiamixből, ez abszurd lenne. Ez középtávon is egy elképzelhetetlen cél lenne, és felesleges is lenne, mert a gázinfrastruktúra, pontosan ez a 80-as, 90-as években kiépített gázinfrastruktúra, ez azért értéket is jelent. Tehát ha bánni tudunk ezzel az energiaforrással, ha máshonnan is be tudjuk szerezni, és ezért az ár tekintetében is van mozgásterünk, akkor ez egy értéket jelent. Ma a gázára világszerte csökken egyébként. Ezt a magyar fogyasztók nem érzékelik semmi, ez a kiszolgáltatottság megmarad, addig nem is fogják valószínűleg érzékelni. De nem a gáz az ellenfelünk, ezt szeretném világosan tenni, a kiszolgáltatottsága az ellenfelünk. Persze a gáz aránya, ma én azt gondolom, hogy talán túlzottan magas, és érdemes ezt visszaszorítani mindenképpen a megújulók javára. Elsősorban az energiahatékonyság is segítség lehet ebben, de az nem célkitűzés, én azt gondolom, hogy a gáztól, mint energiaforrástól szabaduljunk.
Hogyan lehet csökkenteni ezt a függőséget? Mert hogyha jól értem, akkor most gyakorlatilag az a projekt, ami most a leginkább valószínűleg látszik, amiről részben már beszéltünk, a Nabucco, az alapvetően nem csökkenti ezt a függőséget, vagy nem feltétlenül.
A gáz függőséget nem csökkenti természetesen. Az egy partnertől való függőséget azonban látványosan csökkenteni. Akár ez, akár az Adria irányából érkező vezeték a választás lehetőségét adná meg Magyarországnak. Egyébként a kapacitása mondjuk a Nabucco vezetéknek a tervek szerint 30 milliárd köbméter lenne évente. Magyarország felhasználása ennek nagyjából a fele. És hát ezen a gáz mennyiségen, ha csak azokat az országokat nézem, amelyeken áthalad a vezeték, hát 5 ország legalább osztozni kíván. Ebből már jól látható, hogy nem a Nabuccóból fogjuk, még akkor sem, amikor majd megépül esetleg a Nabucco. Néhány évet azért erre érdemes mindenképpen kalkulálni, itt nem egyik napról másikra jönnek létre ezek a vezetékek, akkor sem ez fogja önmagában ellátni a magyar háztartásokat. De megadja a választás lehetőségét, megadja annak a lehetőségét, hogy amikor újra tárgyalunk mondjuk egy hosszú távú megállapodást az orosz partnerrel, akkor a partner is tisztában legyen azzal, hogy nekünk van mozgásterünk, mi máshonnan is tudunk egyébként gázt vásárolni. Egyébként pusztán a regionális hálózatok összeköttetése is már valamiféle mozgásteret teremtene. A MOL-nak van egy ilyen javaslata, új európai átviteli hálózatok, ez az elnevezés ennek a javaslatnak, ez a regionális hálózatok összeköttetését tervezi, és ilyen módon annak a lehetőségnek a megteremtését, hogy gázválság esetén, ki tudja előáll ilyen mondjuk januárban, gázválság esetén kisegítsenek bennünket a szomszédos országok. Történt egyébként az elmúlt időszakban pozitív lépés, ezt érdemes megemlíteni, ez a tározó kapacitás növelése Magyarországon. Új tározók épültek, ma már több mint 5 milliárd köbméternyi gáz tudunk ezekben tárolni. Ez a felhasználásnak egyébként több mint az egyharmada a magyar felhasználásnak. De ugye azt mindenki érzi, érti, hogy ez tüneti kezelés. Ha eljön a válság ideje, mondjuk, nem érkezik gáz, ahogy erre volt példa januárban keletről, rendelkezésre állnak ezek a tározók, a napi kitárolási kapacitás is úgy tűnik, hogy elegendő ahhoz, hogy túléljük, mondjuk legalábbis a háztartási fogyasztás szintjén mindenképpen ezt az időszakot, de hát ez egy tüneti kezelés akkor is, az okot nem szünteti meg, ezeket a tározókat előbb-utóbb újra fel kell tölteni. Előbb-utóbb kimerülnek ezek a tározók. Hát ez az ok kezeléséhez mindenképpen a beszerzési források színesítése kell, illetve az energiahatékonyság, a zöld energia, esetleg az atomenergia arányának növelése, ezt is érdemes megemlíteni az eszközök között.
Most ugye ez ekkora probléma, és mondjuk uniós szinten is ekkora probléma, akkor az unió miért nem foglalkozik ezzel ennél hatékonyabban, vagy miért nem fordít nagyobb figyelmet erre?
Én azt érzem, hogy az unióban megvan az elszántság. Az elmúlt időszakban nem az uniónál volt a Fekete Péter, ha úgy tetszik, hanem nálunk, Magyarországon. A magyar miniszterelnök volt az, aki úgy nyilatkozott, hogy a Nabucco csak egy álom. Tette ezt abban az időszakban, amikor nagyon fontos lett volna, hogy kiálljon ő maga is a Nabucco vezetéke mellett. Mi voltunk a leggyengébb láncszem akkor ebben a projektben. Ez szerintem súlyos időhátrányt eredményezett. Ugye itt egy magánberuházásról van szó természetesen, ahogy erre már utaltam, de egyáltalán nem mindegy, hogy az érintett államok vezetői, felelős politikusai, miniszterelnökei ebben az esetben hogyan állnak hozzá ehhez a beruházáshoz. Itt egy nagyjából 6 milliárd eurós, 7 milliárd eurós projektről van szó, majd meglátjuk a végén, hol áll meg a számla. ezt a pénzt a befektetők egy bizonytalan politikai környezetben, ahol a miniszterelnök álomnak minősíti a általuk tervezett projektet, nem fogják feláldozni, ez nyilvánvaló. Aztán persze fordult a szél, és a miniszterelnök már konferenciát szervezett a Nabucco mellett, de talán ez már akkor egy kicsit eső után köpenyeg volt, egy orosz diplomata fogalmazott nekem úgy ezzel kapcsolatban, hogy az a jó ezekben a konferenciákban, hogy még a legdrágább konferencia is olcsóbb, mint 10 méter vezetéknek a megépítése. Úgyhogy konferenciázni azt lehet, de a dolog nem ezen múlik. Szóval itt én azt hiszem, hogy az Unióban sokkal határozottabb volt az álláspont és a támogatás a Nabucco mögött. Magyarországon volt a hiba, a mi készülékünkben volt a hiba, és azt hiába várjuk. Erre a kérdésre is igaz, de persze minden kérdésre, hogy Brüsszel majd helyettünk megoldja a problémáinkat. Ha mi nem vagyunk tisztában azzal, hogy mi a magyar nemzeti érdek, és nem állunk ki ezért határozottan, akkor a brüsszeli diplomaták, politikusok ezt nem fogják helyettünk megfogalmazni. Ez a minimális elvárás egy-egy tagállammal szemben, hogy legyen tisztában azzal, hogy számára mi a fontos. És aztán normális esetben ehhez keressen szövetségeseket, partnereket, támogatókat más tagállamoktól, a brüsszeli adminisztrációból, és így tovább. Itt súlyos éveket, hosszú időt vesztettünk az elmúlt időszakban.
Ebben a dologban hogy állunk? Tehát a Magyarország energiapolitikája az mennyire szolgált az elmúlt években ezt a függetlenedést?
Hát, ha két szóval kellene jellemezni ezt az energiapolitikát, akkor az egyik a sodródás lenne, a másik pedig a koncepciótlanság, talán inkább fordított sorrendben. Ugye a kiszolgáltatottságunk nyilvánvaló, de ezzel a kiszolgáltatottsággal, amiről az előbbiekben beszéltünk, a magyar kormány koncepciótlanul szembesül, és ennek eredményeképpen gyakorlatilag sodródunk. Az energiapolitikát irányító intézményrendszer szétzilálódott. Egy másfél év ezelőtt beterjesztésre került egy energiapolitikai koncepció, amely nagyon szűkszavú volt, általános, ilyen módon végül is elfogadást nyert, de ma már nem, hogy a miniszter, az államtitkár nincs a helyén, aki ezt beterjesztette, már az a minisztérium sem létezik, amely ezt annak idején beterjesztette. Ezt a koncepciót, amelyet végül csak valamiféle vázlatként fogadtak el, még módosító indítványt sem lehetett megfogalmazni hozzá, ezt nem tekinthetjük valódi iránytűnek ma, tehát ilyen iránytű hiányában a magyar energiapolitika az sodródik egy valóban veszélyes helyzetben, amikor igenis szükség lenne arra, hogy világosan kijelöljük azokat a pontokat, amelyek mentén elképzeljük az elkövetkező időszak energia stratégiáját. Ezek a pontok egyébként akár ebből a beszélgetésből is már én azt gondolom, hogy kirajzolódnak. Az energiahatékonyság kérdése az ilyen. Óriási lehetőségek van ebben a területben. Forrásaink is rendelkezésre állnak, EU-s források is. A zöld energia arányának növelése ilyen. Itt is vannak forrásaink, a kvótakereskedelemből származó bevételek jelenthetik a forrást részben ehhez a területhez. A gázfüggőség csökkentése, a diverzifikáció mindenképpen eleme kell legyen egy ilyen stratégiának. Az atomenergia szerepének átgondolása része kell legyen egy ilyen energiastratégiának. Összeáll ez, hogyha a nemzeti érdekből kiindulva végig gondoljuk ezt a kérdést. Ma azonban sajnos ilyen koncepciónak hiány vagyunk.
Az aréna vendége Gyürk András, a Fidesz európai parlamenti képviselője, a párt kampányfőnöke, akivel rövidesen folytatjuk a beszélgetést.